649 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Ukrajna egy lépéssel közelebb került az uniós tagsághoz, hiszen a tagországok, köztük Magyarország jóváhagyásával az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ezt az uniós tagállamokat tömörítő tanács közölte hétfőn. Orbán Anita külügyminiszter elmondta, hogy a Tisza kormány azért oldotta fel a csatlakozással kapcsolatos korábbi vétót, mert Budapest és Kijev több hetes tárgyalás után olyan kétoldalú megállapodást kötött, amely a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rögzíti. Ha Ukrajna nem teljesíti a vállalt kötelezettségeket, az első klaszterben zajló csatlakozási folyamat automatikusan leállhat. Kijev abban bízik, hogy még a nyár végére további fejezeteket is sikerül elindítani. Lengyelország azonban egyértelművé tette, hogy a csatlakozási tárgyalások során minden rendelkezésre álló eszközzel saját nemzeti érdekeit fogja majd képviselni. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm a hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Kezdjük talán Orbán Anita a kijelentésével, amit már a kampányban is mondott. Ugye azt mondta ezen döntés után, vagy a tanácsülés után, hogy Magyarország számára ez egyfajta visszatérés, és hogy Magyarország újra európai országként viselkedik, és hogy a nemzeti érdekeit a szövetségi rendszeren belül érvényesíti. De az esetben, hogyha megnézzük azt, hogy ő mit mondott külügyminiszterként erről a tanácskozásról, és mondjuk azt a lengyel példával szembeállítjuk, akkor ott egy sokkal határozottabb kommunikációt látunk a téren, hogy Lengyelország a saját nemzeti érdekeit képviseli, míg Magyarország összefoglalva nem lesz tovább bot a küllők között.
Ugye itt Ukrajna az alapkiinduló pontunk, és minden tiszteltem Orbán Anitáé, mert a kormánynak az egyik legfelkészültebb tagjáról beszélünk, de azért miniszterként nyilván új szereplő, és ugye minden új szeretnek, minden vicc új, és az ukrán vicc is új. Tehát, hogy láttam a kormány.hu-n ugye azt a történelmi megállapodás jött létre az ukrajnai magyarság jogairól, Magyarország és Ukrajna között, és akkor itt ugye hosszasan taglalja az adott bejegyzés azt, hogy itt milyen nagy fordulat történt, csak nyelvhasználat, oktatás, kultúrájások és hasonlók. Csak azért tegyük hozzá, hogy az ukránok már korábban is ígértek mindent, és ugye itt a dokumentum arra is kitér, pontosan, amit a kormány.hu-nak a kommunikációi kommunikéje, arra is kitér, hogy az ukránok hát ugye ígéreteket tettek, és hogy majd ezeket a jogalkotási folyamatokat meg fogják majd indítani, és hogy vissza fogják állítani ezeket a jogokat. Csak ugye ezt az elmúlt 15 éve Magyarország ezt párszor már látta, hogy az ukránok ígértek valamit, és aztán nem tartották be. És nem véletlenül volt egyébként az előző kormánynak az álláspontja a negatív tapasztalatok nyomán, hogy hát akkor lép mondjuk Ukrajnának a csatlakozási kérdésében előre Ukrajna, és ugye akkor engedi Magyarország Ukrajnát tovább a folyamatban, hogyha bizonyítottan, tehát jogszabályokban és gyakorlatban is bizonyítottan tesz lépéseket a magyar kisebbségnek a jogainak az érvényesülése érdekében. Ez ugye akkor nem történt meg. Az új kormány egy másfajta testtartást vesz föl. Bízunk benne, hogy nem az történik, hogy az ukránok átdobtak bennünket a palánkon, mert ugye korábban volt már sajnos ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat. Bízunk benne, hogy ez az új kezdet, ez az Kijevben is egy új kezdet. Tehát a Kijev is úgy gondolkodik, Zelenszkij is úgy gondolkodik, és az ukrán vezetés is úgy gondolkodik, hogy akkor innen új alapokra kell helyezni a magyar-ukrán kapcsolatokat, ahogy egyébként kommunikálták is, és ezeket be is fogják tartani.
Ugye ahhoz, hogy be tudják tartani, először is törvényi szintre kell emelni azt, amit a magyar kormány a kisebbségek kapcsán elvár, és utána a következő lépés, hogy a törvényeket be is kell tartani. Mennyi idő lehet ez? És ezt azért kérdezem, hogy mennyi idő lehet, mert ugye Zelenszkij nagyon pozitív a csatlakozási folyamat kapcsán, és ő már azt várja, hogy ősszel akár további klasztereket is megnyithatnak. Igen ám, de Orbán Anita pedig azt mondta, hogy már az elsőt elakasztjuk akkor, hogyha nem látunk arra garanciát, hogy a magyar kisebbségek jogait azt érvényesíteni tudjuk.
Időnyomás és bizonyítási kényszer az ukránokon van most, tehát nekik kell nagyon rövid időn belül, már egyébként akár a nyár folyamán megtenni azokat a szükséges jogalkotási lépéseket, amiket Magyarország elvár. Nyilván legyünk igazságosak, mert az ukránok, ugye egy ilyen törvényhajdási fejetlenség is van, mert ugye Zelenszkijnek a pártjából volt, aki kilépett, volt azt mondani, aki meghalt, tehát ott erősen lecsökkent a politikai érdekérvényesítő képesség, de azért itt nem csupán az Zelenszkijnek a pártja ül ott a parlamentben, tehát ott azt kell mondani a parlamenti képviselőknek, hogy akkor legyenek kedvesek meghozni a szükséges jogszabályi változtatásokat annak érdekében, hogy Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozási folyamata az tovább tudjon gördülni. Nyilván ez egy kommunikáció az ukránok szempontjából is, meg egyébként az Európai Unióban is, hogy most egy óriási lépést tettek előre, és hogy igazából mindjárt itt van a csatlakozás, tettek egy lépést előre, nyilván egy fontos lépést, tehát hogy megindulnak ugye a konkrét fejezeteknek a megnyitása, hogy az első klaszter megnyílt, ebben ugye vannak ugye a fejezetek, alfejezetek, valóban egy fontos lépés, de itt azért még nem lehet arról beszélni, hogy Ukrajna rövid időn belül az Európai Uniónak a teljes jogú tagjává válhat, és ezt nem csupán én mondom meg, mi gondoljuk itt a stúdióban, hanem ezt így gondolják és tudják például Berlinben is.
És hát ha már itt Lengyelországgal kezdtem, és Lengyelországban is, és azért mondtam azt, hogy a nemzeti érdekeket, mint hogyha Lengyelország kicsit erőteljesebben képviselni, az, hogy a lengyel kisebbségi jogokkal nekik is problémájuk van, és nekik problémájuk van az ukrán mezőgazdasággal is. Tehát feltételeik vannak annak kapcsán is, hogy a lengyel mezőgazdaságot nem teheti tönkre az ukrán mezőgazdaság, még akkor sem, hogyha az Európai Unió tagja lesz. Magyarországon pedig azt láttuk, hogy nem elfelejtették törvényi erőre emelni az ukrán mezőgazdasági termékeknek a behozatalát, amit azért utána nagyon gyorsan korrigált a kormány, de minthogyha nem látnánk a nemzeti érdekeknek a védelmét olyan karakán módon, mint ahogy, és akkor itt ne Orbán Viktort hozzuk, mint ahogy mondjuk Lengyelországtól látjuk.
Az egy látványos bénázás volt a kormánynak a részéről, hogy nem tudta gyorsan megújítani az embargót az ukrán termékekkel kapcsolatban, mezőgazdasági termékek meg terményekkel kapcsolatban. Főleg úgy, hogy felhívták a figyelmét, és nyilván ott voltak a határidők, hogy akkor mi lesz, és hát nyilván egyébként utána pedig már előre, és utána egyébként utólag is a Fidesz számon kérte, hogy hát itt mi történik Ukrajna tekintetében, mert hogy azért itt volt egy elég erős testtartás. A testtartás az arról szólt, hogy meg kell védeni a magyar mezőgazdasági vállalkozókat, meg kell védeni a magyar mezőgazdasági vállalatokat, és az olcsó ukrán termékektől meg kell védeni a magyar embereket, a magyar fogyasztókat az esetlegesen nem megfelelő minőségű, vagy nem megfelelő különböző vegyszerekkel kezelt ukrán termékektől, meg terményektől. Itt volt egy bénázás, ezt a hibát kijavították, tehát ebben a tekintetben világos. A lengyelek nyilván egyébként annyiban rafináltabbak, hogy ők jobban kiismerték már az ukránokat. A mostani lengyel kormány, mint a mostani magyar kormány, tehát ők látják, tudják azt, hogy az ukránok hát sok mindent ígérnek, és nem biztos, hogy betartják. És itt igazából nagyon fontos, hogy nyomásra kell tartani az ukránokat, most Magyarországnak is. Nyilván az új kormány azt próbálja elmondani, hogy itt egy Ukrajna barát fordulat és hasonlók vannak, de hát ugye itt azért a nyomásnak ott kell lennie a diplomáciai csatornákon mindenképpen, amiről beszéltünk, hogy akkor kell lennie egy határidőnek, egy végső határidőnek, amikor azt mondja Magyarország, hogyha nem tartottátok be, akkor innentől kezdve újra akadályozni fogunk minden uniós csatlakozással kapcsolatos erőfeszítést Ukrajnának a részéről, mert hogy az ukránok nem azt tették, nem azt teszik, mint amit ígértek. Ugye ez, amire utaltam már, hogy ez megtörtént számos esetben, hogy megígérték, legmagasabb szinteken ígéretet tettek az ukránok arra, hogy módosítják a jogszabályokat, nem történtek meg ezek a változtatások. Ez most egy megelőlegezett bizalom az új kormánynak a részéről, az új magyar kormánynak a részéről. Az ukránok felé reméljük, hogy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és meg is változtatják a jogszabályokat.
Már csak azért is bizalom, mert korábban úgy fogalmazott, hogy azért a törvényalkotás sem megy olyan gördülékenyen egy háborúban álló országban, viszont azt az azért érdemes megjegyezni, hogy Zelenszkij ukrán elnök nemrég aláírta azt a parlament által megszavazott törvényt, amely kiveszi az orosz nyelvet a kisebbségi jogok védelme alól. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy azért Ukrajnában a kisebbségi jogokkal foglalkoznak, még ha ezt úgy is teszik, hogy az orosz nyelv használatát betiltják, és ez csak azért fontos kérdés jelen pillanatban, mert ha visszagondolunk arra, hogy az orosz-ukrán háború vagy konfliktus miért robbant ki, abban azért az orosz kisebbségeknek a helyzete nagyon sokat nyomott alatba, és ez a háború még nem, hogy nem zárult le, de nem látjuk azt, hogy a béke, a valódi béke irányába elmozdulnának a felek, de már ilyen szankciók vagy ilyen törvények már megszülettek.
Volt egy geopolitikai rétege nyilván a háború indulásnak, de valóban volt egy ilyen kisebbségpolitikai rétege is a háborúnak az indításának, amelyet az oroszok ugye azt mondták, hogy akkor ők be fognak avatkozni és lépni fognak. És valóban, ahogy szerkesztő asszony utalt rá, nem látjuk még a végét. És annyira nem látjuk a végét, hogy a nyugati lapok megint elkezdték azt a gondolatmenetet, akkor fogalmazunk így és finoman hangsúlyozni, amely nem teljesen állja meg a helyét, és nem teljesen felel meg a valóságnak, mert az ukránok majd itt hirtelen egy átcsapnak egy ilyen ellentámadásba, és az oroszok már nagyon lelassult az orosz előrehaladás, ez igaz egyébként, nagyon vontatott az egész történet az oroszoknak a részéről, közel sem haladnak úgy, mint hogy eddig haladtak, mondjuk a korábbi években a nyári időszak alatt, vagy a koranyári időszak alatt, és akkor most jön majd a fordulat, amikor Ukrajna ellentámadásba indul át, és akkor partra szállásulnak indítani és hasonlók, de hát ezek nem reális forgatókönyvek. Meg lehet próbálni, meg nem is próbálhatnak egyébként egy partra szállás, de nem tűnik egyébként egy reálisnak az, hogy hirtelen megfordulna a helyzet. Sokkal inkább reális az, hogy azt mondják, hogy akkor meg kellene fagyasztani a konfliktust, és ugye itt jön képbe az iráni helyzet, hogy úgy tűnik, hogy sikerült megállapodásra jutni az amerikaiaknak, nyilván nem láttuk még a megállapodásnak az összes részletét, nem írták még alá a megállapodást, még meg kell erősíteni a megállapodás aláírásnak a szándékát is, tehát itt nagyon sok a feltételesik, nagyon sok a ha, de a G7-es csúcstalálkozón elhangzott az amerikaiak részéről, hogy Trump elnöknek a figyelme innentől kezdve már nem Iránra, hanem Ukrajnára és az ukrajna rendezésre fog fókuszálni. Ez azt jelenti, hogy az amerikaiak jobban érdekeltek lehetnek, abban, hogy lezárják ezt a történetet. Még egyébként a félidős választásokat megelőzően emlékezzünk vissza, Trumpnak egy fontos ígérete volt a béketeremtés, és ugye itt ebben a tekintetben pedig elsősorban Ukrajnában. Tehát, hogyha Trump fel tudja gyorsítani a folyamatokat, le tudja zárni ezt a háborút, akkor azzal nyilván valamilyen fajta hát erőt tud felmutatni majd a félidős választásokon, főleg, hogyha mellé tesszük azt, hogy ez a, amit lehet tudni az iráni alkuról, hogy egy hát meglehetősen ilyen ambivalens történet, mert nem feltétlenül jól került ki az amerikai elnök, vagy annyira jól került ki az amerikai elnök, mint hogy ezt szerette volna, vagy gondolta volna.
És hát ne felejtsük el, hogy azért ott van az a 60 napos határidő is, tehát hogy most mindenki úgy tűnik, hogy fellélegezhet, hogy pont kerül egy konfliktus végére, de hát azért ott látunk határidőt. Még például nem látunk Ukrajnánál a kisebbségi jogok kapcsán egy határidőt, hogy mikor teljesül. Ott azért legalább van egy időintervallum, ameddig felül lehet azt bírálni, hogy a felek betartják-e azt, ami majd a pénteken nyilvánosságra kerülő dokumentumban van.
Én bízom abban, hogy nem csupán a magyar kormány fog erre fókuszálni és koncentrálni az ukránok, mit hajtanak végre és mit nem hajtanak végre, hanem Brüsszelből is árgus szemekkel fogják követni. Mert hogy az ukránok ugye Brüsszel felé is, meg a többi tagállam felé is mindent megígértek. És emlékszünk rá, hogy voltak olyan tagállami vezetők, akik odáig ragadtatták magukat, hogy igazából Ukrajna már unió érett. Emlékszünk az előző magyar kormány idején voltak olyan felvetések, hogy Magyarországot ki kellene zárni az unióba, és ukránokat kellene felvenni az unióba, mert az ukránok, hát ugye mennyire európai nép, mennyire hősiesek, és mennyire Európát védik, és mennyire Európa kompatibilisek. Na most az Európa kompatibilitásuk nem mondom, hogy zéró, de alacsony, és ezt nem én állítom, hanem az Európai Bizottságnak egyébként az aktuális csatlakozási jelentéseiből következik ez, tehát ott elég világosan meglátszik, és elég világosan kimutatható, hogy az ukránok nem olyan léptékben haladtak előre eddig sem, ahogy egyébként haladhattak volna, vagy az Európai Bizottság elvárta. És mégis egyébként a politikai kommunikáció az, hogy az ukránok nagyon jól haladnak, az ukránok mindjárt csatlakoznak, az ukránoknak mindjárt minden lehetőséget oda kell adni. Aztán, akkor zárójel nyílik, előrukkolnak a németek meg a franciák egy olyan ötlettel, ami meg arról szól, hogy hát igen, igen, át kéne alakítani a csatlakozási folyamatot, és akkor úgy kellene átalakítani az EU-s csatlakozási folyamatot, hogy egy ország csatlakozik, hogy ne legyen egyből teljes jogú tagja az Európai Uniónak, ne tudjon beleszólni minden kérdésben, ne legyen teljes körű szavazati joga, hanem egy szűkebb és bizonyos alapvető kérdésekben, külpolitikai kérdések egyébként, akkor a költségvetési kérdések és egyéb dolgokban ne tudjon beleszólni az új tagállam első pillanattól kezdve. Na most, ha ez megtörténne, nyilván nem lehet, hogy ez megtörténjen alapszerződés módosítás nélkül, de ha ez megtörténne, akkor létrejön egy másodrendű uniós állampolgárság. Amit az ukránokra szabnának egyébként, vagy részben az ukránokra szabnának.
Hasonlíthat-e ez arra, amit Orbán Viktor volt miniszterelnök mondott a többsebességes Európa víziója kapcsán. Csak azt, mint hogyha ott a megközelítés szabad döntése lett volna a tagállamoknak, hogy ki melyik szinten akar csatlakozni. Ez esetben viszont az újonnan csatlakozóknak nincs választási lehetőségük, először csak, mintha egy előszobába kerülnének be.
Igen, ez egy nagyon más megközelítés, mert itt arról szól, hogy létre akarnak hozni egy elitklubot, egy európai elitklubot. Aminek az a lényege, hogy ők eldöntik, hogy ki az, aki a köreikbe csatlakozhat, és ki az, aki külső egy, második kör, a harmadik kör, a negyedik kör, nem tudjuk, hogy hány kör lenne. Ugye itt a koncentrikus köröknek az elméletét érdemes felidézni, hogy akkor a többsebességes Európa kapcsán, mert ugye ha azt mondjuk, hogy többsebesség, akkor azt mondjuk, hogy nem kétsebességes. És ugye itt a jelen helyzetben is, és ugye többször felmerült az is, hogy az Európai Unió már önmagában többsebességes. Mert ugye vannak különböző együttműködések, amelyekben nem minden tagállam érintett, ilyen az eurozóna például. Ott van egy belső kör, ez egyébként az Európai Uniós csúcstalálkozókon hát elég világos is, mert ugye külön az eurozóna tagok külön szoktak még ülésezni is, ugye a Eurogroup. Van a másik, ugye a Schengeni övezet, a Schengeni tagság, ott sem tagja minden európai ország, európai tagország a Schengeni övezetnek, az is egy külön klub, nyilván ennek is megvannak egyébként a saját szabályai. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy egyéb más szempontokból is hozzunk létre újabb és újabb köröket, újabb és újabb együttműködéseket, akkor azt vagy úgy tudjuk elképzelni, hogy akkor a, mint egy schengeni egyezmény, akkor egy uniós joghoz kapcsolódó, de részben attól egyébként elváló megoldásra próbálunk meg örökölni, vagy pedig azt mondjuk, hogy akkor alapvetően hozzá kell nyúlni az Európai Uniós csatlakozási folyamathoz, az alapszerződésekhez, mindent át kell írni, és akkor, hogyha mindent átírtunk, akkor behozzuk a képbe ezeket a megoldásokat. A probléma ott van, hogy én legalábbis abban látom, hogyha létrehozunk egy többsebességes Európát, akkor automatikusan, és nem ebben a logika szerint, mint az eurozóna meg a Schengen, hanem abban, hogy ki mennyire szólhat bele a közös döntésekbe, és ki mennyire szólhat bele a, mondjuk úgy, hogy az európai élvonalba, akkor fogalmazzunk így, hogy akkor automatikusan létrehozunk egy ilyen föderális Európa szívóhatást. Mert hogyha azt érzékelik a második körben levők, meg a harmadik körben levők, hogy hát a egyel beljebb levők, azok, vagy akár a mag Európának a tagjai, vagy mások, akik ugye előttük vannak, a belső körökben ők több lehetőséghez jutnak hozzá, ők sokkal jobban tudnak haladni, gazdaságilag egységesebbek és hasonló, akkor az a vágy fog kialakulni, hogy akkor minél több szuverenitást adjunk föl. És igazából itt ez a trükk ebben, és az én álláspontom szerint, hogy nem úgy bírják rá a tagállamokat, hogy erőszakkal bírják rá őket arra, vagy nyomással, politikai nyomással bírják őket arra, hanem ilyen mézes madzak politikával bírják rá őket arra, hogy akkor legyenek kedvesek, hát akkor minél több szuverenitásról lemondani, annak érdekében, hogy ők az elit klubhoz tartozhassanak, mert a klub tagságnak a feltétele az, hogy ezt a kérdést nem tudod már egyedül kezelni, hanem ezeket már közösen hozzuk meg, és akkor lehet, hogy elérik egyébként sokkal rövidebb idő alatt a föderális Európát, a Brüsszelből irányított Európai Uniót, mint akkor, hogyha megvárják, amíg a tagállamok mondjuk, hogyha maguktól eljutnak arra idézőjelben fejlettségi szintre, ahogy kommunikálják, meg gondolják is, hogy igazából nincsen szükség ezekre a tagállami szuverenitási kérdésekre, mert a szuverenitás igazából csak probléma, a szuverenitás csak ilyen butaság, ilyen tagállami csacskaság, amin itt túl kell lépnünk. Nem az, és egyébként ezt megnézzük az Európai Uniónak a történetét, az alapító atyák nagyon komolyan vették a szuverenitási kérdéseket.
De ettől az alapító atyáknak az elképzelésétől az Európai Unió már eltért. És hogyha ezt a jelenséget, ami felé elindult most az Európai Unió, mézes madzagnak nevezzük, akkor a közös hitelfelvételt minek kell nevezni?
Ezek jó kérdések, főleg ugye, hogyha többfajta közös hitelfelvételről beszélgetünk jelen helyzetben, és ugye van ugye a Covid-dal kapcsolatos ugye helyreállítási kérdések van, ugye az Ukrajnának a megtámogatásával kapcsolatos közös hitelfelvétel, és amerre az európaiaknak a gondolkodása halad, az abból az a logika következik, hogy újabb és újabb közös hitelfelvételi ötletek fognak felröppenni. Mert akkor az fog előjönni, hogy a versenyképességet úgy tudjuk megpörgetni, hogy hitelfelvétel, tehát nem a gazdaságnak a teljesítményére helyezzük a hangsúlyt, hanem akkor hitelből próbálunk meg növekedést előteremteni, amit meg aztán vagy jó, vagy rosszul sikerül felhasználni, hogy ha rosszul, akkor meg az Európai Unió egy hitelspirálba kerül. A Schuldeunion, adósságunió, hogy szokták egyébként nagyon sokszor mondani, vagy csúfolni egyébként akár a németek is az Európai Uniót, meg ezeket az Európai Uniós erőfeszítéseket. Itt ugye azt szokták egyébként a németek kritizálni, hogy végeredményben ők fizetik a számlát. Mert ugye az ő gazdaságuk a legerősebb.
De hogyha ezt megnézzük, hogy hitelből szeretne versenyképességet növelni az Európai Unió, akkor nem lenne elég most csak jelenleg Romániára néznünk, hogy milyen gazdasági válságba került az az ország, aki hitelekből fedezte a működését?
De, és hát ugye itt Magyarországnak is van azért ezzel kapcsolatban primer tapasztalat az IMF-el összefüggésben. Ugye a 2000-es években a baloldali liberális kormányok amellett döntöttek, hogy hitelt vesznek fel ugye az IMF-től, mert hogy hát mondjuk úgy, hogy nem igazán sikerült jól menedzselniük az országot gazdasági szempontból, és akkor nagyon eufémisztikusan fogalmaztam meg azt, amit politikailag meg gazdaságilag műveltek. Tegyük félre, nézzük csak az eredményt. Az eredménye az volt, hogy IMF hitelfelvétel, és akkor jött az IMF-nek a különböző elvárása. És onnantól kezdve, hogy az IMF, vagy IMF hitel van, onnantól kezdve automatikusan beleszólásuk is van a gazdaságpolitikai döntésekben, azt mondják, hogy akkor látják a hitel feltételeit teljesülni, akkor biztosak benne, hogy az adott ország törleszteni tudja ezeket az adósságokat, hogyha ezt és ezt és ezt az intézkedést, és ezek megszorító intézkedések, megteszik. Ugye érdekes, hogy ahogy az új kormány a brüsszeli tárgyalásokkal elkezdett előre haladni, és megfogalmazódtak azok a gondolatok, hogy akkor milyen fejlesztésekbe kellene belefogni és hasonlók, akkor az Európai Beruházási Bank rögtön jelezte a pénzügyminiszter felé és egyébként a közlekedési miniszter felé is, hogy ők nagyon szívesen részt vesznek társfinanszírozásban ezekben a projektekben. Ezek hitelek, tehát ez legyen világos mindenki számára egyébként. Lehet ezt az utat választani egyébként. Választották országok ezt az utat, látjuk Románia is, és hasonló. Csak ez azzal jár, hogy az országnak a döntési jogköre, az adott kormánynak a döntési jogköre, az drasztikusan leszűkül a gazdaságpolitika tekintetében, nem tud bármit megcsinálni, nem tud annyira rugalmas lenni, és ugye a rugalmasság az azért fontos, mert látjuk azt, hogy a válságok korát éljük. Egyik válság a másik után jön. Ki látta ugye előre a Covidot? Ki látta volna előre az ukrajnai háborút? Ki látta előre az iráni válságot, ami gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra alakult? És ugye a kérdés az, hogy mi lehet a következő? Nyilván nem szeretném, és bízom benne, hogy nem lesz következő, de hát sajnos az elmúlt 10 évnek a folyamatai, és akkor már migrációs válságot is idevehetjük, a már elmúlt 10 évet mondtam, az elmúlt 10 évnek a folyamatai Európa számára azzal a tanulsággal szolgáltak, hogy folyamatosan készen kell állni arra, hogy valamilyen drasztikusan új kihívással szembesülünk.
Hát az Európai Uniónak egy drasztikus új kihívás lenne Ukrajna csatlakozása, bármelyik oldalról nézzük, mert csak azért is, hogy milyen gyenge lábakon áll Európa gazdasága. De itt vagyunk a balkáni csúcs után. Nagyon sok ország vár arra, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz, sokkal jobb feltételekkel. Mégis Mártakos azt mondta, hogy Ukrajna többet tett az EU tagságért, mint bárki valaha. Mire lehet ezt alapozni?
Ez politikai nyilatkozat, ez egész egyszerűen nem igaz, tehát hogy itt arról szól a történet, hogy a kommunikációt abban az irányba próbálják fordítani, hogy az ukránok valójában Európát védik Oroszországtól. Az oroszok ugye számos alkalommal elmondták, hogy nem tervezik megtámadni az Európai Uniót, tehát egyébként ezt teszik bölcsen is, mert tegyük hozzá, ha Ukrajnában nem bírnak el, és látványosan nem bírnak el Ukrajnával, akkor hogy bírnának el mondjuk az európai országokkal? És akkor mi nem vettük hozzá, hogy akkor mi van akkor, hogyha NATO érintetté válik, és hát ugye nehéz úgy a határon keresni országokat, amelyek ne lennének NATO-s tagállamok, és mondjuk meg tudnák támadni kis kockázattal, gyakorlatilag azonnal a NATO is érintetté válna egy ilyen konfliktusban. ez az amerikaiak is, de gyakorlatilag egyébként az oroszok egy, hát egy teljesen nem felőrlő háborút egyébként, tehát egy eleve elvesztett háborút kockáztatnának egy ilyen típusú lépéssel. Tehát ez a kommunikáció, ez hibás abból a szempontból, és azért is hibás egyébként, mert rossz üzenetet küld azoknak az országoknak, amelyek nagyon sokat tettek az Európai Uniós integrációs folyamatban annak érdekében, hogy ők valóban teljes jogú tagjává tudjanak válni az Európai Uniónak. Jogszabálymódosítások egyébként, sokszor egyébként gondolkodásváltás, kultúraváltás, stb. Minden tekintetben, hogy felzárkózzanak az európai elvárásokhoz. Nekik már számos arcú csapás volt az, hogy az ukránok vannak és voltak az elmúlt időszakban folyamatosan előtérbe helyezve. Az ukránokkal is kell foglalkozni, az ukrán csatlakozást is kell egyébként kezelni, az ukrán folyamatot is kell kezelni, de annak a normális ütemében magyarán a érdem alapúnak kell lennie, hogy itt megfogalmazták eredetileg is a csatlakozási folyamatnak. Ha megvannak az adott érdemek, teljesítették, felmutatták, akkor az adott ország tud csatlakozni az Európai Unióhoz, addig nem.
Magyarország kormánya is ezt az álláspontot képviseli, hogy érdemi alapon szeretné, hogy csatlakozzon Ukrajna, ami eltartat hosszú évekig. A kérdés az, hogy ezt egy politikai akarat esetleg a jövőben fölülírhatja-e. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak